Elnézést kérek, testvérek. Tovább lépünk ezekben a dolgokban. Akkor mostan hogy történik a szabadulás? Elsősorban szeretnék figyelmet fordítani nem is annyira a megkötözött, vagyis a megszállott emberre, megkötözött emberekre, hanem mostan a szolgálókra. Azért, mert minket ez a probléma illet, hogy szolgálók vagyunk, és hogyan jutunk ahhoz a kegyelemhez, hogy egyáltalán egy szabadító szolgálatot végezhetünk. Ez egy nagyon fontos pont, mert hiába tudjuk, hogy szabadul az az ember, ha nem tudjuk, hogyan válunk alkalmasakká arra, hogy ezt a szabadítást végezzük, akkor nem értünk el semmit. Kérdeztem az Úr Jézus Krisztust, hogy hogyan, Uram, hogy juthat oda az ember, hogy ilyen szabadító szolgálatot, és Isten erejében végezheti ezt a szolgálatot. És mikor figyelem az Úr Jézusnak a életét, úgy látom, mintha minden cselekedet, minden el lett volna készítve, és egy forgatókönyv, így mondják magyarul, ugye, szenár, egy forgatókönyv lett volna elkészítve az egész Jézus Krisztusnak a cselekedetei és az életére. Nem figyeltétek meg? Megy, az Úr Jézus megy ide, ott már leül, oda jön az a asszony. Egy csodálatos beszélgetés jön létre, ami annyira meggazdagítja a hívő ember életét. Vagy az van megírva, hogy muszáj volt menni erre, vagy arra neki. Hát miért muszáj volt neki? Ez a forgatókönyv, úgynevezett forgatókönyv, el volt készítve számára. És akkor azt mondtam, drága Úr Jézus Krisztus, ez csak a te életedre volt elkészítve, vagy a mi életünkre is el van készítve. És megtaláltam a Efézus 2:10-ben, azt megtalálhassátok ti is a Bibliában, az van megírva, hogy el vannak készítve, már el vannak készítve a cselekedetek. Képzeld el, hogy milyen nagy vétek az Úr Jézus előtt, ha te nem jársz az ő cselekedeteiben, amit ő elkészített számodra. Akkor miben jársz? Akkor éled a magad életét. Akkor egyszerűen nem vagy engedelmességben az Úrban, hanem te a magad kívánságait, magad vágyait, magad életét éled, és nem éled a Krisztus életét. Az az ember, aki nem jut erre a pontra, hogy beleáll abba az ütembe, abba a ritmusba, amit a karmester is láttátok, hogy szépen intet, és mindenki egyszerre, ez egy ütem, amiben ha valaki nem áll bele, akkor már, ha később áll bele, akkor már kiesett, az már ne énekeljen, mert roncsa az egészet, ugye? De milyen szép az, mikor, és ez el van készítve, ez a karmesternek a intése, ez a ritmus, ez a életritmusa el van készítve az Úr mindenki számára, testvérek. Ez egy csodálatos dolog.
Mint a vonat számára a sír.
Így van, így van. Hogyha, és akkor azt mondtam, Úr Jézus, hogy lehet beleállni ebbe az ütembe? Hogy lehet? És akkor azt mondta, figyeld, mi történt velem? Akkor látom, hogy az Úr Jézus Krisztus megy a Jordánhoz. A János azt mondja, ne így. Az Úr Jézus, nagyon legyorsítom ezt a forgatókönyvet, jó? Vagyis ezt a történetet, hogy megértsük. Az Úr Jézus azt mondja, János, most ne a te tekintélyed. Nekem most az atyám tekintélye fontosabb, azt, amit a atya akar tőlem. És bemerítkezett. És mikor a Szent Lélek betöltötte őtet, akkor hallatszott egy hang, amely azt mondja, hogy te vagy az én szerelmes, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És ez egy bizonság. Jézus tett bizonságot az ő atyáról, és az atya is tett bizonságot őróla. Egyszerűen sokan elkerülik a Jordánt, sokan elkerülik a felnőtt keresztséget, és akarják megnyerni Isten kegyelmét, és szeretnének beleállni abba a ütembe. És hol állsz bele abba a ritmusba? Ugye valahol elején kell, a énekesek is szépen az elején kezdték meg. Az első betűtől, az első intéstől oda álltak, és szépen nem volt káosz, hanem szépen elénekelték, elmondták azt, amit kellett. És így van a hívő ember életében, ha akarsz beállni abba a ritmusba, akkor kell követni a te uradat. És ő hol kezdte? Ott a Jordánnál. Engedelmesség. Megnyilvánította teljes engedelmességét. Még nem is a barát, nem is a jó barát, nem emberi tekintélyek, hanem teljesen letette, hogy ő neki legnagyobb a tekintélye az ő atyának a tekintete. Testvérek, ez nagyon fontos dolog. Ha neked valaki vagy valami nagyobb tekintély, mint Jézus Krisztus, vigyázz arra, hogy ne juss el oda, ahova ő fog jutni. Mert azt mondja az Úr, hogy a övéi ott lesznek, ahol ő van. De az övéi követték őtet. Követték őtet az újjászületésben. Az azt jelenti, hogy az egy követés, ez egy folyamat. No, legyorsítom. Az Úr Jézus aztán, mikor betelt Szentlélekkel, akkor már valaki azt mondhatná, hogy hát most már mehet ördögöket űzni, ugye? Most már mehet gyógyítani, most már mehet teljesíteni az atya akaratát. Testvérek, még nem. Beszéltünk arról, hogy mit jelent a Szentlélekkel való keresség, de nem beszéltünk még tovább. Az ígéret nem csak az, hogy fog keresztelni benneteket Szentlélekkel, hanem még mivel? Tűzzel. No, lássátok, úgy nem szeressük azt a tüzet, hogy nem is szóltunk róla semmit. Pedig ugyanannyira fontos. Ő fog keresztelni benneteket Szentlélekkel és tűzzel. Valakik azt gondolják, hogy az a tűz, az a, olyan tüzes vagyok, és akkor kihabálok, és akkor szinte lángolok, ugye? Testvérek, nem erről a tűzről van szó. A tűznek van egy másik tulajdonsága. Mikor az Úr Jézus Krisztus megkeresztelkedett, szent lélekben merítkezett, mikor beteljesedett szent lélekkel, akkor kiment a pusztába, és ez volt az a tűz. Ez volt az a tűz. Valakinek 40 évig tart ez a tűz, és még mindig nem égeti ki a tűz a salagot az ő életébe, de az Úr Jézus Krisztus 40 napra kiment a pusztába, és azért, hogy belőle minden, hogy arany jöjjön ki. Így mondom inkább, hogy arany jöjjön ki ebből a tűzből. Értitek? Mert az aranyat nem azért olvasszák, és nem azért tűzbe teszik, hogy tönkre tegyék az aranyat, hanem megtisztuljon, hogy valóban tiszta arany jöjjön ki ebből a tűzből. Erről van szó, testvérek, mikor a Szentlélek bennünket tűzzel is fog keresztelni, akkor az azt jelenti, hogy aranynak kell kijönni az egészből. A te próbáidból, azokból a nehézségekben, abból a tűzből, amiben belehelyez téged Isten, kijössz mindegy makula, mindegy salagdarab, vagy valóban kijön ez az arany. Tudjátok, arany az nem Aranyos Sándor, hanem az aranyos Jézus, ő az aranyos. Értitek? Azt mondtam tegnap, hogy az újjászületés az nem új Sándor, hanem Jézus az én életemben. Ez nagy titok, testvérek, ha ezt nem értjük meg, akkor fogunk sokat kínlódni életünkbe. Persze Isten a tudatlanságnak a idejét elfogadja, de nem lesz áldásba részünk. Az azt jelenti, hogy mikor beteljesedünk szent lélekkel, szent szellemmel, akkor még jön a következik még a tűz. Mert ez is ígéret. Ha várja valaki, hanem egyszerűen jön a tűz, jön a megpróbáltatás, jön a puszta, jön az a idő, amiből ebből a kemencéből, ebből a tűzből ki kell, hogy jöjjön az arany. És meglássuk, hogy milyen csodálatosan jött ki az arany. Azt mondja, megéhezett 40 nap után is, azt mondja a sátán neki, hogy ebből a kőből, hát mondd ezeknek a köveknek, ugye? És akkor az Úr Jézus azt mondja, legyőzte a testnek a kívánságait. Testvérek, minden rész, életünk minden része A testnek minden kívánsága a központja, ami gyomrunkban van. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, nem csak kenyérből élve lesz az ember, hanem minden igéből, ami az Úr szájából jön. Az azt jelenti, hogy ez a egy rész már a tűzben megpróbált volt, testvérek. Ez a kísértés, ez egy tűz. A kísértések sok módon jönnek, sokszor szeretetlenség által, vagy elvetettség által, vagy valami más kínálatok által. Jönnek kísértések a hívő ember életében. Mindegy, ennek sok formája van, de három fő része van ezeknek a kísértések. A test kívánsága, ami a központ, a gyomor, aztán az, hogy én valaki legyek, mert azt mondja, hajolj meg előttem, és én neked adom a világ királyságait. Te leszel valaki, ugye? És mikor nem fogadta el ezt az Úr Jézus Krisztus, akkor megint kijött az aranyból a második rész. A életnek minden dolgaiban, amikor az ember annyira odafigyel, hogy hát azért hát ne legyek egy utolsó valaki, vagy ne nézzenek rám mindegy szemétre, vagy ne legyek egy rongy valakinek, ugye? És ez minden emberben benne van, hogy nem akar kilógni a sorból, egy mondattal mondom így el. És mikor a harmadik rész, tudjátok, az mindig értelemnek, annak, hogy van-e értelme a dolgoknak, amit én csinálok, akkor ez megint egy harmad, életünknek egy harmadát elfoglalja. Van-e értelme a te imádkozásodnak? Van-e értelmet a te igyekezetednek? Van-e értelme a gyülekezetbe járásnak, vagy a te családodba, a főzésnek, a takarításnak, egyszerűen a te munkahelyednek? Minden a világon, egyszerűen, ha bele tudná foglalni ebbe, akkor meglátod, hogy egész, megint egy harmadát az életedben. Ez a benső harc. És azt mondja a sátán az Úr Jézusnak, ugor le, majd az angyalok elvisznek. Egyszerűen megfognak, és nem történik semmi. Nagyon szomorú eset történt most nem régen Magyarországon, a napokban történt, hogy egyszerűen egy testvérnő olyan kísértésbe esett, hogy fehér ruhába öltözött, és felakasztotta magát. Rettenetes, hihetetlen, de most a napokban történt ez a dolog. Testvérek, ez egy kísértés. Egy olyan kísértés volt, hogy hát ugor le, egyszerűen fejezd be, és majd az angyalok elvisznek. Még fehér ruhába is öltözött azért, hogy ő egyszerűen ő nem bírja eztet, és majd az angyalok elviszik Isten dicsőségébe. Be van csapva, egyszerűen ebből nem arany jött ki. Ez egyszerűen nem ítélkezem, hanem lássátok, nagyon sokszor kérdezzük, van annak értelme, amit én csinálok? Karmester testvér megkérdezi magától, hogy van annak értelme, hogy én ennyit investálok, ennyit igyekezek, és még mindig vannak olyan hangok ottan, ami kaparják a fülemet, ugye? És így tovább. Bocsánat. Egyszerűen mindenki, egy gyermek, ugye van értelme annak, hogy járok iskolába, van értelme annak, hogy szót fogadok, ugye, és itt mindig mérlegel az ember, minden emberben, úgy a kicsiben, úgy a idősben, volt értelme, van értelme annak, hogy én ennyi gyereket fölneveltem, és mostan rám se nyitnak, és így tovább, és így tovább. Testvéreim, egy prédikátor, mikor végre ér az ő szolgálatának, és mikor fogják őtet, és úgy félreteszik őtet, és azt mondja, hát már úgy remeg a ajkad, hát már ne beszélj már nekünk, már vannak fiatalabbak, akik már szebben, jobban mondják, akkor már ülj le, ugye? És akkor fölmerül egy idős prédikátor, én is már nem vagyok fiatal, nem festettem át a hajamat, én is már őszülök, egyszerűen is ott van én életemben is az, hogy mérlegelem, hogy minek van értelme, és minek nem. Fiatalabb voltam, testvérek, én olyan butaságokba, olyan nagy örömmel belementem, aztán azt gondoltam, hogy Isten dicsőségét munkálja, de most Testvérek, ha én belelépek valamibe, belemegyek valamibe, én annyit imádkozok, én annyit könyörgök, Uram, ne csapjon be a gonosz, hogy annak a szolgálatnak, annak az utamnak, annak, amit én teszek még, ami hátravaló időn van, hogy annak értelme és gyümölcse legyen, és az a te dicsőségedre legyen. Tudjátok, milyen benső harcom van, nem tudom hány napom van. Mikor mentem ide, azt mondja a doktor, tüdő embóliája van. Egyszerűen ez akármikor elindulhat és vége lehet. Vízbe úszik, ugye, és itt. Én tudom, hogy az Úr Jézus hatalmas, ő tudja meggyógyítani a dolgokat, de egyszerűen az Úr Jézus egyszerűen azt mondhassa, elég. És most gondolj bele, hogy belemegyek egy olyan, belenyomom a fejemet egy olyan járomba, amit nem az Úr tett rám, hanem hát nem mondják az emberek, nem mondják a szomszédok, hát mit majd mondanak? Hát majd mondják, persze, azok fogják mondani még akkor is, ha jót csinálsz, még rosszat is, akkor is a magukét fogja. De mit mond majd az Úr? Én mindig most már arra figyelek, nem mit fognak mondani az emberek, hanem mit fog mondani az én Uram. Hogy ne legyek csalódva, hogy ne legyen az, hogy milyen értelme volt az én szolgálatomnak, hogy ne legyen az, hogy jön a sátán és azt mondja, no, de most már bugorj le, mert látod, hogy már semmi értelme nincs. Értitek, testvérek? Az Úr Jézus Krisztus még a utolsó percben is meg volt kísérve a kereszten, és azt mondta neki a sátán, gyere le a keresztről, ha Isten fia vagy. Az majdnem ugyanaz, hogy ugor le. Értitek, testvérek? De az Úr Jézus, ő tudta, hogy ott a 40 napi bődben, és abban a tűzben, mikor meg volt keresztelve tűzve, ez a salag kiégett belőle. Érted, testvérem, miről van szó? Egyszerűen ez a kísértés nem volt kísértés számára. Egyszerűen nem volt esélye a gonosznak. És én azt kérdezem, van még esélye a gonosznak a te életedben? Az Úr Jézus azt mondja, hogy jön a világ fejedelme, de nem talán rajtam, nincs rajtam semmije. Ugye? Vannak fordítások, és nincs rajta semmije. Tudjátok, miért nincs neki semmi? Mert kiégett a salag. Mert tűzzel volt megkeresztelkedve, testvérek. Ez nagyon egy fontos dolog. Nagyon sok helyen nem beszélnek a tűz kerességéről, a Szentlélek kerességéről, igen, Szentlélek betöltekezéséről, igen, de a tűz kerességének a fontossága a te hűségedet munkája, testvérem. Az, hogy kitartsz mind végig. Az, hogy Isten valóban mind végig megtart. Mert azt mondja, légy hű mind halálig, és néked adatik a élet koronája. Ámen. Halleluja. De testvérek, ha ott van a salag, az a salag mindig, még mindig van valamilyen a gonosznak, az a salag a gonoszé, az nem az Úr Jézusé. Arany az Úr Jézus, de a salag az a gonosznak a igénye a te életedbe. És lássátok, az Úr Jézus Krisztus ebben a 40 napban egyszerűen ezt a salagot hagyta kiégetni. És mikor jött a kísértés, hogy levetik, hogy oda szorították már a hegy tetejére, és már csak annyit, hogy no, ugorj egyet, majd az angyalok elvisznek. Mit mond az Úr Jézus? Hát már ide zavartak, akkor már ugrok egyet, nem? Akkor mit tett? Elment közöllük. Figyelembe se. Testvérek, hát annyi igyekezett, annyi munka volt oda zavarni az Úr Jézust arra a hegyre is. És egyszerűen ő még figyelembe se veszi őket, elment közöllük. Dicsőség Istennek. Hát akkor mi között te is azokhoz, akik nyomnak és tónak a hegynek a tetejére, hogy már ugor le. Menj el, és hadd ott őket, egyszerűen mi között hozzájuk? Jézus Krisztus ott hagyta őket. És nem ugrott. Az ő véleményük, az ő elvárásukat egyszerűen nem töltötte, mert tudta, hogy ez a salag már ki van égetve az ő életébe. Ezek nagyon mély dolgok, testvérek, és még mindig nem történt meg semmilyen gyógyulás, semmilyen csoda nem jött létre, és még mindig történnek ezek a dolgok. Mikor ez a három életrész, mikor a Szent Szellemnek a hatalma alá kerítette Jézus Krisztus, akkor már nem volt benne salag. tűzön átment. És az van megírva, amikor elhatta a pusztát, hogy a lélek hatalmában. A pusztába telve szent lélekkel ment, és a pusztáról már lélek hatalmában. Nem az, hogy ő neki volt hatalmába a lélek, hanem ő hatalmába, a lélek hatalmába, igen, terítette, vagyis alárendelte az életét. Bocsánat. Testvérek, és ezt látom egy nagyon fontosnak, hogy nagyon sokan elindulnak. Semmit abból, amit elmondtam, amit üzen itt az Isten lelke, nem élnek át, nem értik meg, hogy még sátánnak van rajta valamije, és akkor belemennek a harcokba szellemi tuságba, harcokba, és egyszer csak gramancon fogja a gonosz, és azt mondja, hogy nekem itt még jogom van rajtad. És megijednek. Azért nagyon sokan nem mernek belemenni a szellemi harcokba, mert valahol sejtik azt, hogy még valami van a sátánnak rajtuk, és akkor a sátán megvárhasolítják őket a sarok után, vagy gramancon foghassa őket. És nem mennek bele a szellemi harcokba. De testvérek, mikor mi letesszük életünket élő áldozatot, Róma 12:1-2, kérlek, atyám fiai, Krisztus irgalmasságáért, helyezzétek le a ti életeteket Isten oltáráról, mint élő áldozatot. Az azt jelenti, meghaltam, egyszerűen beletettem tűzbe az én egész lényemet, és kiégett a salag, és a sátánnak nincs semmije rajtam. Értitek? Nem adok jogot, nem adok teret arra, hogy a sátán valami jogot is tartson felettem.